Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Reflektor. Összefüggések, előzmények, az események háttere Fóris Györgytől, a Bruxinfo szakértőjétől.
Ahogy a hírek előtt beszámoltunk már róla, az Európai Unió belügyminiszteri tanácsa egyhangulag fogadta el az úgynevezett bevándorlási paktumot. Miért kell szabályozni a bevándorlást, a legális, illetve az illegális munkavállalást? Milyen kihívások elé néz Európa?
Tegyük hozzá, hogy nem csak a legális, illegális bevándorlásról, hanem a menekültekről, a menedékjogadásáról is szó van. Egyszerűen azért, mert hiszen ez világjelenség. Tetejében a dolognak a másik oldala, hogy Európa népessége viszont elöregszik. Erre számtalan tanulmány készült már korábban. Mi is beszéltünk róla. Ha a jelenlegi demográfiai tendenciák fennmaradnak, akkor még ma 4 ember tart fel egy nyugdíjast. 2050-re már csak 2 dolgozó ember maradna Európában, hogy eltartsanak egy nyugdíjast. Tehát fogy az aktív munkaerő, és milliósra tehető az a nagyságrend, amit ha máshonnan nem, akkor bevándorlókból kellene pótolni, hogy működjön a gazdaság. Csak hogy a dolognak van egy harmadik oldala is, hogy ezt valahol azért össze kell tudni kapcsolni azzal, hogy persze azok jöjjenek be elsősorban, akiket a gazdaság éppen azért, mert fogy a munkaerőt, ténylegesen is használni tudna, pedig azokból, akik aztán munkanélkülévé válnak, mert rájuk ilyen szempontból nincsen szükség, nem találnak majd munkát. Ha még hozzáveszünk a negyedik faktort, hogy sokan eleve kiinduló pontként is illegális akarnak jönni, akár embercsempészek hozzák be őket, akár bármi más módon próbálnak a határon áthatolni, vagy egyszerűen túltartózkodnak, lejárt egy turista tartózkodás, és nem mennek haza, és utána eltűnnek, fekete munkát vállalnak, nem adóznak, nem is javítanak a munkaérlegen, de másfelől viszont esetleg kriminalisztika problémát is okoznak. Akkor már látszik, hogy ez nagyon sok oldalról egy irányba mutató probléma. Szabályozni, kezelni kellene tudni azt, hogy egyfelől akarnak is jönni emberek, szükség is van emberekre, de nem feltétlenül van szükség arra, hogy bárki, aki nem tud otthon jól élni, most itt próbálja meg jól élni, de közben nem termel gazdasági hasznot.
Mindezekre a kihívásokra milyen megoldásokat kínál ez a bevándorlási paktum? Ugye ennek az egyik részéről a legális munkavállalást szabályozó kékkártyáról már a hírek előtt beszéltünk.
Több fokozata van. Egyrészt a határon föl kell tudni tartani azokat, akik nem kívánatosak arra, hogy belépjenek. Nincs engedélyük, nem is akarnak szerezni. Embercsempészek hozzák be őket, vagy ők maguk szöknek be illegálisan. Egy jól működő határon ez nem szabad, hogy megtörténjen. Már pedig az Európai Unió határa már rendkívül hosszú, rendkívül nagy, és igen széles sávot tesz ki az a terület, ahonnan potenciálisan, pláne egy válság idején tömegesen is tudnak érkezni emberek. A másik az illegálisan már itt tartózkodó, vagy valamilyen formában mégiscsak bekerült, és illegálisan az Európai Unió területén próbálkozó személyek kérdése, akikkel kapcsolatban szintén már a végső elfogadás előtt áll, tehát a túltartózkodók, illegálisan tartózkodók elleni úgynevezett toloncegyezmény véglegesítése, amikor az ebben tetten ért személyeket felszólítják, hogy menjenek haza, ha nem mennek haza, akkor visszatoloncolják őket hazáigba, vagy ha nem működnek egy hatósággal, vagy veszélyt jelentenek, akkor letartóztatják 1,5 évre, vagy akár 1,5 évig is fogva lehet őket tartani, és utána 5 évig biztos nem térhetnek vissza az Európai Unió területére. Ez már egy eldőlt dolog. Ezzel párhuzamosan fut egy másik jogszabály, amelyik azokat kívánja büntetni, akik illegálisan tartózkodnak.
Ez az egész téma egyébként, ahogy ön is most mesélt róla sokat, rendkívül nagyívű, már mint ez a paktum, illetve a téma is régóta húzódik az Unióban, és a francia elnökség, mikor átvette a stafétabotot, akkor hát meglehetősen nagy hangsúlyt fektetett már rá, most pedig, hogy elkészült, illetve elfogadták a miniszterek, nagy szenzációként is értékelte. Hogyan értékeljük mi magát azt a tényt, hogy elfogadták ezt a paktumot, annál is inkább, mert a hírek előtti beszélgetésünkben pont ön mondta azt, hogy a bevándorlási paktum egyes elemeit már az előző biztos is felvetette.
Ketté kell választani a gyakorlati és a politikai elemeket ebben a paktumban. Politikai elem az, hogy ennek az egész bevándorlási ügynek a jelentőségét az előtérbe tolta. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez mennyire fontos. A bevándorló személyeknek és a származási országoknak és maguknak az EU-nak is politikai prioritásban előrelökte ezt a kérdést, ami valljuk meg ilyen hatásfokkal 5-10 évvel ezelőtt még egyáltalán nem volt téma. Tehát ez egy rendkívül fontos politikai tett. Fontos politikai tett az is, hogy az említett módon új szemléletet vezet be, és közösen kezeli azokat, akik legálisan, és azok, akik nem legálisan jönnek. Tehát az, hogy Európa valamiféle erődöt építeni és bezárja a kapukat, arról sincsen szó, hogy beenged akárkit, felajánl lehetőségeket. Ha legálisan jössz, ez lehet a jogod, ha illegálisan jössz, erre kell számítanod. Tehát ez nagyon fontos politikai újítások. Másfelől, hogyha őszintén akarunk lenni, akkor ez inkább egy helyzet felismerés, és tényleg egy politikai aktus volt elsősorban a franciák részéről, mert nagyon sok gyakorlati teendőjük azzal, hogy a paktum különböző elemei létezzenek, nem nagyon volt és nem nagyon lesz. Kizárt módon jogalkotás a legnehezebb, legidőigényesebb dolog. A törvényalkotás az igazából az műsorunkban már kitárgyalt legális munkavállalással van, a kék kártyával van, valamint az illegálisok kezelésével, a tolonc, illetve a foglalkoztatók büntetések kapcsán születő irányelvek elfogadásával van. Ez mind a kettő már bőven sínen volt, mielőtt a franciák átvették volna az elnökséget.
De ez valamit levon az érdemükből egyébként?
Nem. Tudod, megtehették volna, hogy észre se veszik, hanem például a középpontban az EU-mediterrán együttműködést állítják, mint ahogy kezdetben volt is francia részről erre törekvés. Tehát mindenképpen van politikai érdeme, hogy ezt kezelték. Az ünneplésnél a befektetést, a munkabefektetést mindesetre azért túlbecsülni sem feltétlen kell benne.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Heti Válvó. Portrék, országok, évfordulók, ítéletek Szatmári Zitától, a Bruxinfo szakértőjétől.
Szeptember 26-án ünnepelte az Európai Unió immár 8. alkalommal a Nyelvek Európai Napját. Pontosan mit ünneplünk ilyenkor?
A Nyelvek Európai Napját az Európa Tanács kezdeményezésére ünnepeljük, és akkor állami és civil szervezetek eseményeket és rendezvényeket szerveznek, hogy felhívják a figyelmet a nyelvi sokszínűs élethosszig tartó nyelvtanulásra és a nyelvtanulás szinten tartásának a jelentőségére.
Igen, azért érdekes, ahogy említette is, itt az Európa Tanácsról van szó, tehát nem egy Európai Uniós intézményről, mégis azonban talán az Európai Unió ennek az intézményesült formája abban a tekintetben, hogy ugye a 27 tagú EU-ban 23 hivatalos nyelv is van. Az Európa Tanács így, hogy lényegében nem része az Európai Uniónak, vagy legalábbis attól független, azzal, hogy életre hívta ezt a Nyelvek Európai Napját, foglalkozik is vele, illetve szervez is programokat?
Az Európa Tanács is folyamatosan foglalkozik ezzel a témával, de igazából ezt a kezdeményezést átvették az Európai Unió intézményei is. Tehát például az Európai Bizottság az köztudott, hogy 2008 a kultúrák közötti párbeszéd európai éve is, és például az Európai Bizottság számos Magyarországon megrendezésre kerülő programon is részt vett a Nyelvek Európai Napja alkalmából. És hát a legérdekesebb Európai Uniós intézmény az ugye az Európai Parlament, amely megpróbál ennek a kultúrás és nyelvi sokszínűségnek eleget tenni mindenféle tekintetben.
2001-ben, amikor először meghirdették a Nyelvek Európai Napját, akkor ugye az is egy célkitűzés volt, hogy az emberek tanuljanak több idegen nyelvet, és az Unióban is ugye ez az egyik elvárás. Most mióta már külön biztosi tárcája van a több nyelvűségnek, hogy az uniós állampolgárok legalább két idegen nyelven beszéljenek. Az elmúlt években erre vonatkozólag mi mondható-e, javul-e valamennyire a tendencia?
Az elmúlt évekről igazából nincs statisztikai adat, a legutolsó az olyan 2005-2006-os, de igazából folyamatosan javulnak az adatok. 2007 óta van ugye az Európai Bizottságban a több nyelvűség biztosa, és ez a biztosítása szeretné elérni, hogy az Európai Unióban legalább mindenki két nyelven beszéljen, és a legfontosabb az, hogy például egy mostani a héten kiadott jelentésben is arra felszólítják, hogy igazából az uniós tagállamokat, tehát az Európai Bizottság, hogy több ösztönzést biztosítsanak a lakosoknak a nyelvi készségek elsajátítására.
Beszéltünk arról, hogy ugye 23 hivatalos nyelv van az Európai Unióban, és erre ugye egy külön intézményrendszer működik a közösségen belül, hogy 23 nyelvre lefordítsák az adott uniós szövegeket, dokumentumokat, jogszabályokat. Ön szerint önmagában ez a tény mennyire lassítja általában az uniónak a működését, illetve a jogszabályalkotást?
A jogszabályalkotást nem lassítja. utasítja, mert az Európai Unió intézményei úgy a munkanyelveket használnak, a működést azért egy picit lassítja, hiszen a jogszabályokat le kell fordítani az EU összes hivatalos nyelvére. Tehát itt például nagyon érdekes az Európai Parlament, ahol például több mint 900 tolmács segítkezik a kommunikáció megkönnyítésében, vagy például van az Európai Parlamentnek egy új kezdeményezése, hogy az interneten lehet nézni a közvetítéseket, és WebTV az Európai Parlamentnek, ami több mint 20 nyelven sugározza a programokat.
Brüsszeli hét.
Önök a brüsszeli 703. adását hallották, amit a korábbi műsorokkal együtt meghallgathatnak, vagy letölthetnek az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Új műsorra jövő szerdán este 8-kor az Aréna után várom Önöket. Búcsúzik Önöktől Nagy Tamás, viszont hallásra!